Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az egyiptomi elnökkel Abdel Fattah Sisivel tárgyalt Orbán Viktor. A magyar miniszterelnök erről a közösségi oldalán számolt be. Bejegyzésében úgy fogalmazott, Egyiptom kulcsfontosságú szövetségesünk az illegális migráció elleni küzdelemben. Stabilitása létkérdés nem csak Magyarország, de egész Európa számára. A mai tárgyalásunk eredményeképpen új szintre emeljük Magyarország és Egyiptom együttműködését, jövőre találkozunk Budapesten, elnök úr, zárta posztját a kormányfő. Orbán Viktor kétnapos egyiptomi látogatásának keretében részt vett a Nagy Egyiptomi Múzeum ünnepélyes megnyitóján, amit megtiszteltetésnek nevezett. A gízai piramisok mellett 1 milliárd dollárból felépített létesítmény a világ legnagyobb egyetlen civilizációnak szentelt múzeuma, több mint 50 ezer műtárgyal és lelettel. Összehasonlításképpen a párizsi Louvre Múzeumban körülbelül 35 ezer tárgy látható. Az orosz-ukrán háború ügye mellett gazdasági, hadipari és energetikai együttműködés is napirenden lesz Donald Trump és Orbán Viktor november 7-i washingtoni tárgyalásán. Erről beszélt a magyar miniszterelnök politikai igazgatója a Kossuth Rádióban. Orbán Balázs megismételte, hogy Magyarországnak nincs tengeri kijárata, az ilyen irányokból érkező vezetékek kapacitása pedig nem elegendő az ország energiaellátásához. Arról is beszélt, a magyar kormány nagyon örülne annak, ha az USA aktívabban megjelenne befektetőként, mivel az ország a világ nagy, fontos hatalmi központjaival stratégiai együttműködésre törekszik. Az amerikai elnök ultimátumot intézett Nigériához, azonnal állítsák le a keresztények elleni erőszakot, különben az Egyesült Államok minden segélyt megvon az afrikai országtól, sőt akár katonai beavatkozásra is sor kerülhet. Ha a nigériai kormány továbbra is megengedi a keresztények megölését, az USA azonnal leállít tehát minden segélyt és támogatást Nigéria felé, közölte Donald Trump, hozzátéve, hogy akár jöhet a katonai beavatkozás is. Az Európai Unió és több tagállama között ismét feszültség alakult ki az ukrán import kérdésében. Lengyelország, Magyarország és Szlovákia nem hajlandó feloldani a gabonára és más mezőgazdasági termékekre bevezetett korlátozásokat, amivel Brüsszel szerint megsértik az egységes piac szabályait. Az Európai Bizottság nem zárta ki jogi lépések lehetőségét a három ország ellen, amelyek tehát továbbra is egyoldalúan tiltják az ukrán áruk behozatalát, írta a Politico brüsszeli lap. Brüsszel újra támadást indított Magyarország ellen, most éppen azért, mert a kormány megvédi a magyar gazdákat, közölt az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter. Bóka János Facebook bejegyzésében azt írta, az Európai Bizottság jogi lépésekkel fenyegeti Magyarországot, amiért fenntartja a silány minőségű és génmanipulált ukrán terményekre vonatkozó importtilalmat. Siketek és nagyot hallók számára is akadálymentes a nemzeti konzultáció, közölt a miniszterelnök főtanácsadója a Facebook oldalán. Nyitrai Zsolt a videóban azt mondta, Magyarország kormánya munkáját a párbeszédre építi, fontos döntések előtt mindig kikérik az emberek véleményét, most újra helyzet van, fűzte hozzá. Tovább csökkennek a szőlő- és bortermelők adminisztrációs terhei, közölt az Agrárminisztérium. A szőlőtermelőket érintő változás, hogy az új telepítési engedélyek kérelmezési időszakát korábbra a tavaszi telepítések elé hozták, és nyílik egy új őszi időszak is. A pincével nem rendelkező szőlőtermelők saját maguk értékesíthetik azt a bort, amit bérmunkában állítatnak elő engedéllyel rendelkező borászati üzemben a saját szőlőjük terméséből. A borászokat érintő módosítás, hogy 2026-tól a saját termelésű és feldolgozású szőlő szüretét nem kell külön bejelenteni, elég az új bor mennyiségét megadni. Továbbá a muskotáj elnevezés használható a traminiből készült borokon is. Az uniós vámszabályok által előírt export esetén szükséges származási igazolás kiadását egyablakossá és térítésmentessé teszik, majd 2026-tól digitalizálják. Egyeztetés szorgalmaz a Magyar Reklámszövetség a kormányzattal a reklámadó legalább további egy évre való felfüggesztésére. Erre a hazai gazdasági stabilitás és a növekedés érdekében van szükség, közölték az MT-vel. Széchenyi István pozsonyi emléktáblájának megkoszorúzásával, az Akadémia megújult székházában nyíló kiállítással, nemzetközi konferenciával és országszerte előadásokkal emlékeznek a következő napokban a Magyar Tudományos Akadémia alapításának 200. évfordulójára. 200 éve 1825. november 3-án ajánlotta fel a Pozsonyi Országgyűlésben Széchenyi István gróf birtokainak egyévi jövedelmét a Magyar Tudós Társaság megalapítására. Enyedi Ildikó új filmje, a Csendes Barát díjat nyert a 70. Valladolid Nemzetközi Filmfesztiválon. Az alkotást a Silver Spike Award-dal ezüstüske díjjal ismerték el. Végül az időjárásról. A folytatásban már borult lesz az ég, sokfelé várható eső, zápor, északkeleten akár nagyobb mennyiségben is, a legtöbb helyen megélénkül, néhol felerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 7-9, napközben aztán 13-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
A lélek útjain.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a sebző kapcsolatokról beszélgetnek a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola oktatói Kézdi Anikó, Pap Miklós és Somogyiné Petik Krisztina.
Eléggé drámai a cím, mégis mindnyájunkat érint ez a téma. Mindenkit, aki mély kapcsolatokban él, mert a sebzés és sebződés elkerülhetetlen. Azokban a szoros kapcsolatokban, amelyekben családban, házasságban, vagy akár a szerzetes közösségekben élnek az emberek. Nem azért sebezzük meg egymást, mert gonoszak lennénk, vagy bántani akarunk, hanem azért, mert a mély kapcsolatoknak van egy olyan dinamikája, amiben szinte elkerülhetetlen az, hogy sebződjünk, és sebeket adjunk. A sebzésnek a fő oka az, hogy boldogok akarunk lenni, csak rossz módon keressük a boldogságunkat a kapcsolatban. Vannak nagyon mély vágyaink, vannak elvárásaink, amelyek nem mindig teljesülnek. És ha nem teljesülnek egy kapcsolatban, akkor elkezdünk bántani. Tehát itt nem a gonosz emberek életéről fogunk beszélni, hanem mindnyájunk életéről.
Tényleg kérünk mindenkit, hogy ne másokra gondoljon, akár a társadalom peremvidékén élőkre, vagy a testvéremre, vagy bárkire, mindenki saját magára gondoljon. Mi magunk is olykor észrevétlenül tudunk bántóak, sebzőek lenni, és most azért vagyunk itt, hogy saját magunkra nézzünk, és alakuljon a kapcsolatunk. Onnan szeretnénk elindulni, hogy milyen a normális. Tehát a normális alaphelyzet az, hogy az Úristen társnak, szövetségesnek adja mellénk a házastársat, Krisztus ajándékként viszi a nőt Ádámnak. Az alaphelyzet az, hogy társak vagyunk, szövetségesek vagyunk, az emberhez méltó társ az csak az ember. Így ez azt jelenti, hogy a másik nekem nem tárgy, nem birtokom, nem rendelkezhetek vele, hanem társam, szövetségesem, akinek megvan a maga saját lelkiismerete, érzései, a sajátos hite, a saját intim világa, tehát szövetségesem és társam, és nem tárgy a másik. És hát arra kaptuk a társat, hogy egymást támogassuk az üdvösség felé. Fejlődjünk, egymásra rászóljunk, az akaratunkat egyeztessük, olykor ütközzünk, de hogy egymást fejlesszük, az üdvösség felé haladjunk, azaz ne tönkre menjen mellettem a másik, hanem fejlődjön. Én szeretem azt a kifejezést használni, hogy a családi élet, a házasság az egy nagy társas játék. És most kifejezetten ezt a képet hazaviszik, nem hiába beszéltem, hogy társas játék, azaz. Az a rossz, amikor valaki egymaga akarja leuralni a családot. Hát tudjuk, amikor ez férfi és nő is meg tudja tenni, hogy mindent jobban tud, és a maga akaratával leuralja az egész családot, az ágy bevetésétől kezdve, hogyan kell pizzát sütni, a takarítani, hogy kell főzni, hogy kell pénzbe osztani, hogy kell gyereket nevelni, a maga akaratával leuralja az egész családot. Ez nem társasjáték. És az sem, amit úgy hívunk, hogy csapatjáték, hogy van egy főnök, aki megszokta azt, hogy hát nekem kell mindig észnél lenni, kettő helyet dönteni, én vagyok a főnök, nálam jobb volt a családmodell, mint nálad, ezért hozzuk az én családmodellemet, és akkor azt hiszem, hogy úgy csapatjáték a család, hogy nekem kell észnél lenni. Tehát ez lehet jó szándékú, nem gonosz, és nem akar bántani, de mégis fog bántani. Szóval nem önzés a családi élet, nem tárgya másik, és nem is egyszerűen csapatjáték, ahol egy csapatkapitány van, hanem ez egy nagy társasjáték. És a bántás, a bántalmazás arról szól, hogy elrontod mások játékát. És mindannyian tudjuk, a társasjátékból, mikor valaki csal, akkor az a játékot rontja el, mindannyiunk közös játékát rontja el. Itt ugyanerről van szó a családi életben, amikor valaki elkezdi leuralni a többit, finoman, passzívan, agresszívan, ki hogy, elkezdi leuralni a többieket, elrontja a többiek játékát. Szóval szeretnénk az elején kijelenteni, hogy a normális az, hogy a családi élet egy nagy társasjáték, ahol a házastársamnak is megvan a joga ahhoz, hogy tiszteljük, hogy megbecsüljük, hogy kedves szavakkal illessük minden nap. Az őszinte kommunikációhoz joga van, az intimitáshoz, a gyöngétséghez, hogy a döntésekbe bevonjuk, és ne a feje fölött döntsünk. Tehát a páromnak is ehhez joga van, a gyerekeimnek is joga van ahhoz, hogy gyerek legyen, a kamasznak, hogy kamasz legyen. Tehát, hogy mindenkinek megvan a joga, hogy egyenrangú társas játék szereplő legyen ebben a nagy játékban. Még egyszer mondom, elképzelhető, hogy valaki nem gonoszságból, hanem jó szándékból, meg így szokta meg, és így uralja le a többieket.
Nem arról beszélünk, hogy a konfliktus az önmagában véve egy rossz dolog. Ugyanis a konfliktus az egy teljesen természetes, normális része az emberi kapcsolatoknak, így a párkapcsolatoknak is. Jung egészen odáig megy, hogy azt mondja, hogy a konfliktus az mindig az élő kapcsolatnak a jele. De, ahogyan azt most Miklós atya elmondta, az is kell, hogy benne legyen, hogy amit az asszertív konfliktus kezelésnek az elmélete fogalmaz, hogy a másikat egyenrangú félként kezelem. És hogy tisztelettel vagyok az irányában, még a konfliktus megoldása folyamatában is. Amiről mi most beszélni szeretnénk részletesen, az az, hogy a rosszul kezelt konfliktus vezet odáig, hogy bántani kezdjük a másikat. Ennek aztán lehetnek agresszívabb és passzívabb fajtái is a rosszul kezelt konfliktusoknak, ezeket majd részletesen át is beszéljük.
Nagyon hangosan szeretném mondani, hogy azt az ideológiát mindenki fejéből szeretném kisöpörni, hogy a szeretet nem vitázik. Tessenek megnézni, hogy Jézus Krisztus mennyit vitázott. Vitázott az apostolaival is, a zsidókkal is, még az Atyaistennel is, meg volt a maga küzdelme. Szóval a szeretet az küzd. Az küzd a jobbért. Ezt azért szeretném mondani, mert a szeretet nevében hajlamosak vagyunk a konfliktust kerülni, határokat nem húzzuk meg, hogy velem nem lehet így beszélni, ilyet nem mondunk. Tehát nincs meg az, hogy a szeretet határozottan kiáll. A szeretet himnuszban ott van, hogy a szeretet mindent tűr, mindent elvisel. De ezután jön a következő sor, Székely püspök úr mindig fölhívja rá a figyelmet, a szeretet örömét az igazság győzelmében leli. Azaz küzd a szeretet, küzd. Tehát a szeretet nevében nem vagyunk kötelesek mindent eltűnni, hogy a párunk bántalmaz minket. Nem vagyunk kötelesek, és szeretném, hogy erre ne hivatkozzon senki a kereszténység ideológiájával, hogy nem védem meg magam, nem védem meg a gyerekeimet, nem állok ki az erőszakos ellen, mert a szeretetnek mindent el kell tűrni. Majd erről még fogunk beszélni, csak egyelőre azt, hogy a szeretet nem vitázik, ez nem igaz. A szeretet az küzd, akarja az igazságot.
És most, hogy azért lefektettük a nagyon fontos elméleti alapokat, térjünk rá arra, hogy mennyi, de mennyi módon tudjuk bántani egymást párkapcsolatban, és a legtöbb bántási forma kiterjeszthető a családi kapcsolatokra is. Hát kezdjük a leggyakoribb dologgal, amit elkövetünk egy kapcsolatban. Ez a másik kritizálása, szemrehányások, zúdítása a fejére. Itt is vannak fokozatok. Nyilván egy csomó olyan élethelyzet van, amikor a másik nem úgy viselkedett, ahogy mi szerettük volna, ha valamit tényleg elfelejtett, ha tényleg hibázott. És akkor mi ezt szóvá tesszük. Eddig még nem is lenne nagy baj, viszont amikor egy szemrehányás támadó jellegű, sőt, a Gottman nevű szerző, akire már korábban is sokat hivatkoztunk, úgy fogalmaz, hogy ha megvetésként fogalmazódik meg egy szemrehányás, gúnyos megvetésként, tehát a másik teljes személyiségének az értékét kérdőjelezzük meg, ez már egy párkapcsolaton belül súlyos bántalmazásnak számít sajnos, és nagyon-nagyon rombolja a másik embert, és ezáltal a kapcsolatot is.
Következő, amit kiemeltünk, az a hiteltelenítés. A hiteltelenítés gyakorlatilag azt jelenti, hogy a másiknak az érzéseire rásütjük a bélyeget, hogy az érvénytelen, az nem létező, az nem adekvát abban a helyzetben. Ilyen az, hogyha például valaki aggódik valami miatt, és a másik azt mondja, hogy ó, te úgyis folyton csak aggódsz, vagy hogy emiatt nem szabad félni, nem kellene félni. Más ember az ilyesmi miatt nem fél. Ezzel az a probléma, ezzel a hiteltelenítéssel, hogy a tulajdonképpen a másikat az önértékelésében, az önbizalmában ingatja meg.
Talán valaki csodálkozik, hogy kerül ide a meghallgatás kudarcának a kérdése. Nagyon-nagyon bántó, hogyha nem hallgatnak meg valakit. nagyon-nagyon rosszul érezzük magunkat, ha azt érezzük, hogy nem értenek minket, vagy nem figyelnek ránk. És a meghallgatás tényleg egy művészet, és kevés profi meghallgató embert találunk, sajnos. Mert ahogy az előbb is elmondtam, akkor sikeres egy meghallgatás, és akkor hiteles, hogyha a meghallgatott fél úgy érzi, hogy őt értik. És ha ez az érzés nincs meg, akkor általában bezárkózunk. És ők legközelebb már nem is próbálunk meg megosztani a másikkal semmit. És ez azért nagyon-nagyon veszélyes, mert ha bezárkózik egy fél a kapcsolatban, akkor azért, legyünk őszinték, előbb-utóbb a kapcsolat halálához is vezethet. Úgyhogy nagyon-nagyon meg kéne tanulnunk a meghallgatást, talán erre még egy külön előadást is kéne szentelnünk a meghallgatás művészetére.
Az érzelmi elhanyagolás is bántás. Tehát bántani a másikat nem csak úgy lehet, hogy aktívan bántalmazlak, kritizállak szóval vagy fizikailag, hanem hogy érzelmileg elhanyagollak, nem adom meg azt, ami neked jár. Ez is bántásnak számít. Nem azért jött hozzád a másik, hogy érzelmileg, mint egy fadarab, úgy bánjunk vele, hanem ahogy etetni kell a másikat, érzelmileg is fontos, hogy adjunk naponta gyöngétséget a másiknak. Minden nap egy kis gyöngétség, kinek mi, és nagyon szeretném mondani, hogy az ilyen áltévedés, hogy az csak a nőknek kell. A férfiaknak ugyanúgy kell az a napi kedves szó, gyöngétség, érzelmi kedvesség, ugyanúgy kell nekünk, csak mi nem nagyon szeretjük bevallani, vagy farccal viseljük, de ugyanúgy, ha egy férfi érzelmileg kiürül, hát tudjuk, rettenetes dolgokra vagyunk képesek, mindenkinek napi kenyere, a napi kedvesség. Ez azt jelenti, hogy kicsit mindig megkérdezni, hogy mi volt ma a munkahelyem, kicsit kibeszélni a belső világot, hogy a belső világ ne távolodjon el, naponta megérinteni a másikat, gyöngédnek lenni a másikhoz. Covid idején megtanultuk, hogy milyen jó este kézenfogva sétálni, egy kicsit mozogni és átbeszélni a napot. Szóval érzelmi kedvesség az nem fakultatív. Azért ment hozzád a másik, hogy ne csak etessük, hanem érzelmileg is legyünk kedvesek a másikhoz. És mondom fordítva, amikor úgy bántom a másikat, hogy elhanyagolom, és direkt nem szólok hozzád. Talán voltunk már ilyen család, belecsöppentünk ilyen családi helyzetbe, ahol megfagyott szó szerint a levegő, és azt se tudtam, kutyára néztem, tehát az volt a legkedvesebb a történetben, hogy hová nézzek, mert mindenki fa arccal, hidegen, és láttam, hogy ez nem 5 perces konfliktus, hanem ki tudja mióta tart, tehát hogy az rettenetes. Tehát amikor úgy azzal bántalak, hogy nem szólok hozzád, nem vagyok hozzád kedves, ez egy bántalmazási forma.
Ugyanebben a gondolatmenetben illeszkedik az elzárkózás a másiktól, aminek, hát hogy itt folytassam a nemi sztereotípiákat, tehát azt ugye értjük, hogy a férfiak nehezebben beszélnek a belső világukról, vagy az érzéseikről, vagy az eseményekről, amik történtek velük aznap. De hogyha, és most ez legyen nő vagy férfi, hogyha ez a fajta nem osztok meg magamból semmit, vagy nagyon-nagyon-nagyon keveset, ez hosszú időn keresztül folytatódik, akkor egész egyszerűen a másik félnek egy idő után nem lesz mihez kapcsolódnia. Tehát ha nem tudom, hogy mi zajlik a másikban, mert az annyira elzárja, elbástyázza előlem az ő érzéseit, gondolatait, hogy mi foglalkoztatja őt, akkor nem fogok tudni vele bármiféle párbeszédet folytatni egy idő után. És hát az elzárkózásnak egy másik formája, ez az úgynevezett sértett elvonulás, ami tulajdonképpen egy nagyon rossz konfliktuskezelési stratégia, amikor a másik megbánt engem, és akkor erre úgy reagálok, hogy akkor én nem szólok hozzá, napokig, akár hetekig, tágabb rokonságban az is előfordulhat, hogy évekig nem beszélnek ilyenkor. Megint csak ez egy bántási forma, hiszen mit él át a másik, akit ilyenképpen levegőnek nézek, és nem is köszönök neki vissza, akár nem válaszolok a kérdéseire.
Hogyha követelőzünk, kényszerítjük a másikat, akár manipulációval próbálunk hatni rá, akkor azért bántjuk a másikat, mert a szabadságától fosztjuk meg. Amikor a saját akaratunkat akarjuk keresztül vinni minden áron, és nem tiszteljük az ő akaratát, vagy a szándékait. És nagyon oda kell figyelni erre, mert kiírtunk néhány példát, ezek még az egyszerűbb esetek, amikor úgy kényszerítem a másikat valamire, hogy én nem vagyok hajlandó megcsinálni, kényszerhelyzet elé állítom. Vagy a szexuális életben lehetnek ilyen helyzetek. De gondoljunk azokra a szituációkra is, amikor egy olyan típusú manipuláció áldozata lesz az egyik fél, ami a jó szándékkal van felcímkézve. Én tudom, hogy neked mi a jó. Én tudom, hogy neked ezt meg azt kéne csinálnod, hogy jó legyél. Ez is a másik kényszerítése, ez is bántás, mert a másik szabadságát tiporja meg.
Mindenki érzi, egyre durvább dolgokat mondunk, és amikor fogva tartjuk a másikat, az már durva. Arról szól, hogy én nem megyek tanulni, te sem menj tanulni. Miért akarsz te még két gyerek után még tanulni akarsz, és nem engedem a másikat tanulni? Ez egy fogvatartás. Miért még templomban? Nem engedem, hogy másik, a ház így is szalad, főzni kell ebédet, jön a gyerek a kollégiumból, te miért akarsz templomban? És akkor korlátoz, hogy ne gyakorold a lelki életet. Ellenőrzöm állandóan a telefonját, az e-mailt. Nem jut hozzá a pénzhez, nagyon szeretném mondani. Az egy bántalmazás, hogy nem jut hozzá, úgy kell kunyerálni mindig, hogy adjál egy kicsit, mert az bántalmazás. Ez a fogvatartás, erős kontroll, irányítása a másiknak, ez bántalmazásnak számít. És kiknek kell ezt hangosan mondanom? Elképzelhető, hogy itt tényleg tárgyként kezeli az ember a másikat, aki díszlet az én élettervemben. Ő nekem egy díszlet. Férfi és nőként is gyönyörűen el tudjuk játszani, hogy a másik az csak egy díszlet, a gyerekeim szülőanyja, vagy a pénzkeresőm, vagy a címet adja nekem, vagy a nevet adja nekem. A másik díszlet, de nekem van egy törekvés. És ebből a szerepből ki fognak törni, ha a másikat díszletként használjuk. Tehát lehet, hogy valaki ennyire önző. Az is lehet, hogy nem szokta azt meg, hogy ez egy nagy társasjáték. Tehát el tudom képzelni, hogy valaki intelligens is, jó szándék is, jó családi modellel jön, és ezt szokta meg, ezt a szerepet. És tényleg azt hiszi, hogy majd én tudom, hogy neked mi a jó. Így uralja az egész családot. Tehát én nagyon szeretnék rászólni hangosan az okos, intelligens, jó szándékú emberekre. Talán nem veszük észre, hogy mi is bántalmazók vagyunk. Emlékszem, mikor házasságot kötöttünk, akkor Pap Miklós nagyokos, frissen végzett teológus, hát mekkora, és a feleségem vagy kétszer olyan határokat húzott és kiosztott, és rosszul esett, ő talán nem is emlékszik rá, rosszul esett, hogy engem a jól képzett és fehér galléros fiatal így kioszt a feleségem, hogy, és rá kellett jönnöm arra, hogy egyrészt a másik személye mindig misztérium. Urak, tudjuk, mi van a nőben? Soha nem tudjuk. Tehát, hogy a másik misztérium marad, titok marad, és hogy nekem egy olyan emberrel kell szövetségbe együtt élnem, akit soha nem fog abszolút megérteni, misztérium és titok. Titokkal kell együtt élni, és szövetséget alkotnom. Magunkra nézzünk, elképzelhető, hogy jó szándékkal, még akár szent diktatúrával is, még akár bibliai idézetekkel is, leuraljuk a másikat. Még az Isten is türelmes hozzánk, és még az Isten is hagy lehetőségeket, és valahogy az Isten türelmétől kellene tanulni, hogy ő hogy játssza velünk ezt a nagy üdvtörténetet, milyen társasjátékban, és ezt tőle kellene megtanulni. Tehát nagyon szeretnék rászólni azokra, akik jó szándékkal, intelligensen, pikpak, sarokba szorítják érvekkel a másikat, és csak az ő véleményük számít, hogy hátrébb az agyarakkal. Nagyon sokat veszítünk, ha tényleg a családtagjaink bútorok lesznek, akik már nem is szólnak vissza, és csak a mi egyfajta nézetünk uralkodik a családban, mindannyian veszíteni fogunk.
Az is bántás, hogyha a másikat kizárom azokból a döntésekből, amik mindkettőnket érintenek. Itt a mindkettőnket érintenek, ez egy lényeges dolog. Ide tartoznak például ilyen egészen hajmeresztő dolgok, hogyha mondjuk az egyik fél a másik megkérdezése nélkül átiratja a gyereket egy másik iskolába. Tehát ő most már úgy véli, hogy ebből az iskolából elég, és akkor ő egyedül rendelkezve átviszi a gyereket egy másik iskolába, anélkül, hogy ebben megegyeztek volna. De akár az is ide tartozhat, ezek ilyen kisebb léptékű dolgok, de ugyanúgy bántás, hogyha valaki mondjuk rendszeresen meghív másokat haza, tehát a közös otthonba, anélkül, hogy ezt egyeztetné a párjával, aki hát ugyanúgy mondjuk hazamenne pihenni, nem tudom én, munka után, és akkor hát meglepve tapasztalja, hogy ott megint vannak vendégek, meg megint vannak vendégek. Jó, és hát a legutolsó, amit ide felsoroltunk, hát itt egyre súlyosabb dolgokat akartunk említeni. Ugye nyilván a fizikai bántalmazás, és ennek nem is mennék bele részletesen a sötét mélységeibe. Amit itt szeretnék kiemelni, hogy az alapszükségleteknek a sértése is ide tartozik. És ebben tényleg, hát akár általunk is ismert családokból is láthatunk olyan példákat, ahol mondjuk azon megy a vita, vagy akár nem is a vita, hanem az egyéni döntések, megint a másik kizárása nélkül, hogy a, mondjuk a fűtés az milyen hőfokon legyen. És azért lehet látni olyan családokat, ahol mondjuk azért, mert spórolunk, és ugye kevesebbet akarunk a fűtésre költeni, ezért leveszi a fűtést, és akkor a másik fél az folyamatosan betegeskedik, vagy felfázik, vagy hasonló, nyilván, mert az alapszükségletét sérti ez a hozzáállás.
Nagyon izgalmas kérdés, hogy hogyan válunk bántóvá olyan kapcsolatokban, ahol alapvetően szeretjük egymást. Hát erre valók a pszichológusok, főleg azok a pszichológusok, akik a kapcsolatoknak a mély érzelmi dinamikáját kutatják. Nagyon érdekes dolgokat fedeztek fel. Pontosan a szeretet kapcsolatból származik, és a szeretet utáni vágyunkból származik rengeteg megmagyarázhatatlannak tűnő indulatos reakciónk. Főleg azok az emberek vannak kitéve a szeretett vágy frusztrációja miatti bántó viselkedésnek, akik bizonytalan kötődésűek. A bizonytalan kötődésű emberek nagyon-nagyon sokszor élnek át elhagyatás élményt. És az elhagyatás élményük fájdalmában nagyon-nagyon gyerekes követelőző viselkedéssel próbálják megszerezni azt a szeretetet, amiről úgy érzik, hogy nem kapják meg. Tudjuk, hogy ha egy gyerek, egy pici gyerek vagy egy csecsemő követelőzve dühötten ordít, ő megkapja, amit kér, a szeretetet és a babusgatást, de egy hisztiző, követelőző felnőtt nem kapja már meg a babusgatást, sőt, bántónak minősül a viselkedése, mert agresszív, semmi rosszat nem akar, szeretetet szeretne, de rossz módon szeretné ezt a szeretetet megkapni.
Kedves hallgatóink, Kézdi Anikó, Pap Miklós és Somogyiné Petik Krisztina, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola oktatói a sebző kapcsolatokról beszélgettek.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Karitász percek.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a Karitász aktualitásairól lesz szó, melyek között az egyik egy örömteli esemény, elismerés egy önkéntes munkáért. Papildikó kolléganőm riportját hallják.
Minden évben, október végén Caritas Hungarica díjjal jutalmazzák azokat az önkénteseket, akik saját településükön, saját egyházközségükben kiemelkedő munkát végeznek. Az Egri Egyházmegye egyik díjazottját, Géci Andreát, a Sátoraljaújhelyi Caritas önkéntes csoportvezetőjét köszöntöm itt nagy szeretettel és tisztelettel, és szívből gratulálok ehhez az elismeréshez. Andrea, Sátoraljaújhely viszonylag távol van tőlünk, de úgy gondolom, hogy a Caritas tevékenysége az ott is hasonló, mint itt a központban. Mi mindent tesznek önök évközben? Hogyan működik ott a Caritas?
Köszönöm szépen a gratulációt. Sátoraljaújhely Észak-Kelet-Magyarországon fekszik, Zemplénben. Zemplén vármegye egykori székhelye. Ez egy kis település, 15 ezer fő körülbelül a lakossága. A város közepén található a katolikus templomunk. Nagyon sok különleges látnivaló kötődik a városunkhoz. Itt gondolnák a nemzeti összetartozás hídjához, illetve amit mint katolikusként büszkeséggel tölt el, hogy a 100. magyar kálvária is nálunk található, amely tartalmazza az úton felfele a stációkat, és a Szárhegy tetején egy csodálatos kilátás is tárul elénk, amellett, hogy lelki feltöltődés is nyújt ez az úton, aki megtesz. Borsodabói-Zemplén vármegyéről beszélünk, hát nagyon sok hátrányos helyzetű családdal találkozunk, igyekszünk őket segíteni, segítséget nyújtani nekik. Azt, hogy pontosan hány családdal tartunk kapcsolatot, azért nem tudom megmondani, mert igyekszünk mindig másoknak segíteni. A Caritas csoportunk 10 éve alakult, 7 éve vezetem körülbelül a Caritas csoportot. Gyakorlatilag minden országos programba bekapcsolódunk. Vetőmagtól kezdve a nagybajti élelmiszergyűjtésen át az adventi programokon keresztül. A nagybajti élelmiszergyűjtés az nagyon népszerű, nem csak a mi plébániánkon gyűjtünk, hanem Pálházáról is kapunk több 100 kiló élelmiszert, illetve az áruházi gyűjtésbe is bele tudunk kapcsolódni az élelmiszerbank által meghirdetett program keretén belül. És ezeken felül még a saját csoportunk is igyekszik olyan programokat kitalálni, amit helyben meg tudunk valósítani. Azt el kell mondanom, hogy kicsi a csoportunk, összesen 10 fővel működünk, és amiket igyekszünk előtérbe helyezni, hogy 2 katolikus iskolánk van, egy általános iskola és egy középiskola. És őket is bevonjuk ezekbe a programokba, az Árpádházi Szent Margit általános iskolába. Ott a gyerekprogramaikat, a játszóházaikat szervezzük, a gyereknapi programokat, az adventi játszóházat, illetve ők segítenek nekünk gyűjteni adventbe a játékokat, amit fogyatékkal élő gyermekek részére szoktunk felajánlani. A katolikus keri diákjai, ők pedig az élelmiszergyűjtésbe, a szórólapozásba, hogyha nagybőti élelmiszergyűjtésnél szoktak segíteni, illetve ami nagyon nagy segítség, hogy a 2 idős otthonban, az idősek napján, illetve karácsonykor mindig műsorra készülnek, és ajándékokat készítenek az időseinknek.
Említette azt, hogy fogyatékos gyerekeknek ajánlják fel azokat a játékokat, adományokat, amiket gyűjtenek. Ott helyben működik fogyatékos nappali ellátó?
Igen, helyben működik, velük nagyon jó a kapcsolatunk, és ezzel tudjuk segíteni, hogy az ő karácsonyuk is boldogabb legyen.
Örülök, hogy említette, hogy a katolikus iskola diákjait is megpróbálják ebbe a tevékenységben bekapcsolni, hiszen nagyon fontos az, ahogy látjuk, és nagyon sokszor panaszkodunk arra, hogy akár a templomba egy-egy vasárnapi szentmisén zömében a tapasztaltabb korúak vesznek részt, fiatalok kevésbé. Nem tudom, hogy ez településenként nyilván változik, hogy egy katolikus iskolából a diákokat, hogyha már egyszer osztálymisén részt vesznek, akkor még a plébánia életében milyen formában lehet bekapcsolni. Az viszont nagyon fontos, hogy legyen utánpótlás a Caritas tagok között is. Akár amit Árvai Feri atya évekkel ezelőtt kezdeményezett, elindított Caritas Junior néven futó programok, de ettől függetlenül is fontos, hogy valamilyen formában sikerüljön a fiatalokat megszólítani. Mennyire érzi sikeresnek ezt a fajta nyitást a Caritas tagok részéről?
Nagyon-nagyon nehéz motiválni az embereket, nem csak a gyerekeket, a felnőtteket is. Évek óta küzdünk azzal, hogy szeretnénk növelni a létszámunkat, és ez valamilyen oknál fogva nem sikerül, mert nagyon sok próbálkozást tettünk ez irányba, és eddig még nem találtuk meg azt az utat, hogy sikeres legyen. A gyerekeknél azt vettem észre, hogy az általános iskolában ott nagyon motiváltak a gyerekek, ott hozzák a játékokat, ugye náluk ez a fő program, amiben tudnak segíteni, illetve karácsonykor ők is jönnek az idős otthonokban műsort adni, ők a szerepjátékos műsorra szoktak készülni. A katolikus keribe, ami nagy siker számomra, hogy ugye az 50 órás is le tudjuk igazolni, ami nekik fontos, viszont most már elértük azt, hogy nem csak azért jönnek hozzánk a gyerekek, hogy ezt az 50 órás közösségi szolgálatot leigazoljuk, hanem szó szerint önkéntesen jönnek. És ez szerintem nagy siker. Ugyan nincsenek sokan, de úgy érzem, hogy ők egy olyan magot alkotnak, ami remélem, hogy az elkövetkező időben sokkal többen lesznek.
Igaz, hogy október van, de ha egy picit így az elmúlt hónapokra visszatekintünk, szoktuk azt mondani, hogy a Caritas önkéntesek nyáron sem pihennek, nem mennek szabadságra. A nyár az hogyan zajlott, voltak-e táboraik?
Igen, volt nyári táborunk, 3 napos volt, 16 gyerek vett rajta részt. Mindig igyekszünk élménydús tábort alkotni, úgyhogy az, ahogy belépnek a táborba, onnantól kezdve még végén nincs az utolsó percig, folyamatosan lekötjük és lefoglaljuk a gyerekeket. Voltunk mászófalazni, Sárospatakon a várba, moziban, és különböző programokat szerveztünk a plébánián, kreatív foglalkozásokat, játszóházas délután, az előzőleg elnyert, pályázaton elnyert játékokat tudjuk itt nagyon hasznosítani, például léghoki, akkor íjászkodtak a férjem és a gyermekeim segítségével. Szerintem nagyon jól érezték magunkat. Egyébként ez évről évre úgy érzem, hogy nagyon jól sikerül.
Bevezetőben említettem a Caritas Hungarica díjat, az elismerést, amihez újra szívből gratulálok. Mit jelent ez az ön számára?
Ez az elismerés, ezt nagyon szépen köszönöm, az ajánlást is az atyának. Úgy érzem, és nem azért mondom, mert egyébként mindenki ezt mondja, hogy szeretné ennek is annak megköszönni, hanem én valóban szívből így gondolom, hogy a csoporttagjaimnak is ugyanúgy, mint a családomnak, a családom a segítségét is. Mert ebbe a tevékenységbe a férjem és mindkét fiam is segít nekem. Úgy gondolom, hogy ezt csak így lehet csinálni. Thank you.
Évente több alkalommal csoportvezetői találkozóra, megbeszélésre hívja Árvai Ferenc atya, az EGRI Főegyházmegyei Karitász igazgatója, a szervezet önkénteseit. Legutóbb október 11-én gyűltek össze az önkéntesek, hogy az aktuális feladatokat átbeszéljék. Ezekről számol most be nekünk is Árvai Ferenc igazgató.
A Karitász szolgálat, a Karitász munka egyik fontos eleme az, hogy tartsuk egymással a kapcsolatot az egyházmegyei Karitász központ és a plébániai Karitász csoportok, amelyeknek van a plébános atya által jóváhagyott és a tagtársak által megválasztott csoportvezetői és csoportvezető helyettese, és ha nem jön közbe semmilyen akadály, akkor évente legalább 3, illetve 4 alkalommal találkozunk, tehát gyakorlatilag negyed évenként én elhívom a csoportvezetőket a találkozóra, hogy egyeztessük a munkánkat. A következő lépésekből áll maga a Karitász találkozó. Az első az mindig egyfajta értékelés, visszatekintünk a mögöttünk álló időre, milyenek voltak azok a programok, amikre az előző csoportvezetői alkalmával felkészültünk, és a Karitász körlevélben kértem a Karitász csoportoknak a csatlakozását. Ezeknek az értékelése mindig nagyon fontos, hiszen mindig tanulok új dolgokat a Karitász csoportjaimtól, hála Istennek, tehát látszik az, hogy ők is szeretik a Karitász munkát, és nem csak az idejüket, energiájukat, hanem a fantáziájukat is beleteszik abba, hogy hogyan lehet egy-egy feladatot megoldani. Az értékelésben viszont olykor a számadatot is nagyon jól mutatják, és objektíven mutatják azt, hogy milyen sokat dolgoztunk, milyen sokat tettünk bele a Karitász munkába az EGRI Egyházmegye területén, ami 3, illetve 2,5 vármegyéből áll, Jászhegy-Kunszolnok vármegyének a keleti fele, aztán Heves vármegye és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye. Tehát az egyházmegyéknek a területe elég nagy, és ezen a területen azt hiszem nem árulok el ezzel titkot, hogy a szociálisan hátrányos helyzetűekből, rászorulókból, nélkülözőkből bizony nagyon sokan vannak itt a keleti ország részben. Tehát így kezdődött az elmúlt találkozónk. Visszatekintettünk a nyári időszakra, és az egyik nagy programunkat, méghozzá a Vára nyár programban a gyermektáborokat értékeltük. Itt 184 gyermeknek a táborosztatásáról tudok beszámolni. Összesen 2.502.494 forintot költöttünk a gyermektáborozásokra. Végigvettük a táborosztatásunknak a szabályait, örömeit, gondjait, bajait, a nehézségeket, az új törvényi szabályozásokat, ami a gyermekeknek a védelmével kapcsolatos, illetve átvettük az egyéb más gyermekekkel történt programoknak a megvalósítását, és kértem, hogy mind a táborokból, mind a más gyermekprogramok, például gyermeknapoknak a szervezőit, hogy jöjjenek ki a közösség elé, és a mikrofonba meséljék el az élményeiket, tapasztalataikat. Ilyenkor nagyon fontos az, hogy ők mondják el, és ne azt gondolják a csoportvezetők, hogy hát az atya ezt kitalálta, nem megvalósítható, ők meg kész dolgokról beszélnek, és nagyon lelkesen jegyzetelt mindenki. Ugyanígy átvettük a különböző ünnepeinket, az idősek napját, fogyatékkal élőknek az ünnepeit, illetve az őszi legutolsó nagy ünnepünket, a Legyen Öröm az Iskola kezdést, ahol 2.274.186 forinttal támogattuk idén az iskolába induló gyerekeket iskolakezdési támogatással. Ezt követően egy nagyon kellemes és gyönyörű élményben volt részünk, hiszen sajnos az egyik díjazottunk, Batta Mária, a Karitász Hungarika díjátadón az országos rendezvényen betegség miatt nem tudott részt venni, így püspök atya, illetve az országos igazgató kért meg, hogy az ő nevükben én adjam át itt a közösség jelenlétében, nagy tapssal jutalmaztuk őt, és mellette Géci Andreát, aki Sátoraljóújhelyen Karitász csoport, és Tóth Anna Máriát, ő pedig Jász Alsó Szent György, azt hiszem ott Karitász csoportvezető, Batta Mária pedig Miskolc Avasi Karitász csoportnak a vezetője. Nagyon hálásan köszönöm mindhármuknak a munkáját. Ezt követően előre tekintettünk, és gyakorlatilag majdnem mindig ugyanazokkal a kihívásokkal találkozunk őszi-téli programokban. Ez nem azért van, mert mi nem tudunk újakat kitalálni, hanem egyszerűen, mert az élet határozza meg a Karitásznak a dolgait, feladatait. Így például fontos volt számunkra az őszi-téli programoknál, hogy hogyan készülünk föl arra, hogyha fűtési problémákkal, nehézségekkel találkozunk, ezeket hogyan oldjuk meg, tehát a tüzelőberendezéseknek a beszerzésével kapcsolatosan, milyen feltételei vannak ehhez a katolikus karitásznak, mit kell teljesíteni annak, aki szeretne ebbe tőlünk segítséget kérni, illetve megjelentek ezzel kapcsolatosan néha átverések, visszaélések, hogyan tudja a Karitász ezeket kivédeni, hogy ne tévessze meg bennünket senki. Ősz legnagyobb ünnepe számunkra a Szent Erzsébetnek az ünnepe, Árpádházi Szent Erzsébet ünnepén a Szent Erzsébet kenyere akciónk, ami abból áll, hogy emlékszünk a rózsa csodára, ami annyit jelentett, hogy Árpádházi Szent Erzsébet életében a szegények szolgálata végig jelen volt, de épp az egyik esztendőben nagy éhínség volt, és ő a Wartburgi válból próbálta az élemet kicsempészni a szegényeknek, és hát ezt az anyósa nem nézte jó szemmel, és épp kenyeret vitt ki a konyhából, a pékségből, amikor elfogták őt, hát illetve lebuktatták, hogy kenyeret csempész, és megkérdezték tőle, hogy mit viszel Erzsébet, és ő, amikor kinyitotta a kötényét, talán ő volt a legjobban, aki meglepődött, hogy a kenyér rózsává változott, legalábbis ő is rózsát látott, és aki számon kérte, ő is rózsát látott, aztán összezárta a kötényét és elment. Árpádházi Szent Erzsébetnél innét jön a kenyérnek a megáldása, a megáldott kenyeret kétféle módon tudjuk eljutatni a rászorulóknak, vagy nekik adjuk oda valamilyen élelmiszercsomag kísérletében, illetve a templomi híveknek ajánljuk fel ezt a kenyeret, és azt kérjük, hogy ők pedig a kihelyezett álló persejbe pénzadománnyal segítsék a Karitásznak a munkáját, és ebből az összefolyt bevételből ott a Karitás csoport tud vásárolni elsősorban élelmiszercsomagokat, készítve tartós élelmiszert, amivel a családokat megkeressük. Ősszel kezdődnek Árpádházi Szent Erzsébet ünnepével a Tárjátok ki a szíveteket akció, november 23-án indul, az a téli adománygyűjtő akció, aminek több eseménye van, például a Legyél te is Mikulás, ahol gyerekek gyűjtenek édességet, ajándékokat, és Mikulás előtt gyermekeknek készítenek belőle csomagot, az Angyalbatyú akció, ami november 3-ától december 18-áig tart, egy dobozba gyűjtünk össze gyerekeknek életkor és nemet ráír, vagy kisfiúnak, kislánynak valamilyen ajándékot, ezt becsomagoljuk, és a Karitász eljuttatja. Ebből megy majd 2000 angyalbatyú Kárpátaljára. 1 millió csillag a szegényekért akcióban. Gyertyát adunk ajándékba az adományért, és kérjük, hogy otthon a család a karácsony ünnepén ezt a kis gyertyát gyújtsa meg, és emlékezzen arra, hogy valahol van egy család, akinek a karácsonyi ünnepéhez ők is a pénzadományukkal hozzájárultak. Emellett adventi bolti adománygyűjtéseket is szervezünk, adventi jótékonysági vásárokon is részt vesz a Karitász, adományt gyűjtünk, illetve hát beszéltünk arról is, hogy a hideg időben figyeljünk oda az elesettekre, az idősekre, a hidegben élőkre. Emellett megterveztük azt, hogy az Országos Karitász Központ által kért több karácsonyi akció mit is jelent számunkra, és hogy melyik Karitász csoport milyen akcióban tud részt venni. Nagy öröm számunkra, hogy 2025. november 15-én, ez egy szombati nap, Országos Karitász zarándoklatot tartunk, szentévi zarándoklatot tartunk, amelynek a helyszíne a Sárospataki Szeplőtelen Fogantatás Bazilika lesz, szentévi teljes búcsú elnyerésének kijelölt helyszíne egyébként, és ezért is tartjuk ott. Másrészt pedig, ugye novemberben mi Árpádházi Szent Erzsébetet is ünnepeljük, tehát most elhatároztuk, hogy nem egy-egy egyházmegye zarándokol el, hanem országosan a katolikus Karitász vesz részt. 10 órától lesz regisztráció, közös hangolódás az ünnepre, 11 órától Fekete Szabolcs Benedek segédpüspök atya, ki Szombathelyen segédpüspök, a katolikus Karitász új püspök elnöke lesz a főcelebráns, és ő fogja a szentmisét bemutatni, és ő fog bennünket buzdítani a szentmise alkalmával. Szentmisére hívom szeretettel a karitás csoportoknak a plébános atyáit, akikre nagyon számítunk, még majd személyesen is szeretném megszólítani őket. A szentmise után ebéd lesz, majd különböző előadások a Szent Évről, a Szent Évnek a lelkiségéről, hogy mit jelent nekünk a karitászban, majd Szent Erzsébet litániával zárjuk az ünnepséget, és hát a karitás csoportoknak a jelentkezését várom, biztatok mindenkit nagy szeretettel, akik még eddig nem jelezték, hogy szeretnének részt venni ezen az ünnepségen, illetve hát még több érdekes gyakorlati dolgot is megbeszéltünk, adományoknak a beszerzéséről, hogyan és miként tud segíteni az Egyházmegyei Karitász Központ. Ilyenek vagyunk mi, a Karitásznak a nagy családja. Mindenki a saját plébániáján szorgos hangyaként teszi a jót, de közös lelkiséggel és közös céllal, közös eszközökkel tesszük a jót az egyház nevében és az evangélium szellemében. Erősített még bennünket a találkozó végén egy olyan lelkiségi előadás, amit Caritas igazgatóként tartottam. Nem sokára fogunk találkozni 14. Leó pápának az első apostoli buzdításával, magyarra most fordítják, még talán nem készült el. Dilexité, szerettelek téged, ez a cím ennek az apostoli buzdításnak. Azt írja erről az elkészült apostoli buzdításról, akik már olvasták és a körülményeket ismerik, hogy még Ferenc pápa kezdte el, és Leó pápa folytatta és fejezte be ezt az írást, aminek a közepében a szegények állnak. Tehát azt tudom mondani, hogy Leó pápa folytatja Ferenc pápának az egyház képét, amiben a Szent Atya elmagyarázza nekünk, hogy mit is jelent az, hogy a szegények állnak az egyház szolgálatának a közepében, hiszen Krisztusnak, mint a messiásnak a megjósolt küldetése is a szegényekhez szól, a megroppant nátszál életű emberekhez, akiknek valamilyen szempontból meglecsent az életük, és arra biztat bennünket a Szent Atya, hogy miért és hogyan tudjuk ezt, mint nagyon jól teljesíteni ezt a küldetést. Épp jókor jött, mert megerősített bennünket, hogy mi a katolikus karitászban meg ezzel foglalkozunk. És azt hiszem, hogy mindenkit sikerült erősíteni a Szent Atyának az üzenetével, hogy jó helyen vagyunk, az egyház szívében tesszük a jót, és vigyék haza ennek az örömhírét, és erősítsék meg otthon a karitás csoportban élőket. Hálásan köszönöm minden karitász önkéntesünknek, munkatársunknak, segítőnknek, és a plébános atyáknak a közreműködését a karitás szolgálatában.
Kedves hallgatóink, Árvai Ferenc atyát, az Egri Főegyházmegyei Karitász igazgatóját hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást!